A magyar dráma és a magyar színházi szcéna múltjáról olvashat a színház szerető közönség, ha kézbe veszi a Megmozdult irodalom című kötetet. Radnóti Zsuzsának, a Víg Színház volt vezető dramaturgiának pályáját ismerhetjük meg ebből a könyvből. Publikációinak és közéleti megszólalásainak válogatott gyűjteménye ez, de itt találhatunk egy hosszú interjút is vele. A szerző az 1950-es évek végétől kezdődően mutatja be a meghatározó kortárs drámaírókat és színházi megjelenésüket, valamint fogadtatásukat egészen napjainkig. Ebben az interjúban szóba kerül majd Örkény István is, hiszen Radnóti Zsuzsa az ő felesége volt. Kezdjük viszont ezt a beszélgetést Várkonyi Zoltánnak, a Víg Színház egykori legendás vezetőjének egy mondatával, miszerint az az igazi színház, ahol a nézőtéren és a színpadon ugyanaz az idő. Mit jelent ez pontosan, és mi jellemző napjainkra?
Ez a nagyon majdnem közmondásos mondás a Várkonyi Zoltántól nagyon sok ilyen volt, mert egy fantasztikus agyó ember volt. Minden szempontból úgy vágott az agya, hogy az ember kilométerekkel érte utol őt a gondolkodásba, meg a válaszadásba. Szóval ez is egy ilyen bombója, egy nagyon remek mondása, ami tényleg olyan, mint egy közmondás, mert minden belefér ebbe a mondatba. Tehát belefér az, hogy a legalpáribb vígjáték vagy bohózatnak a röhögő közönsége ugyanúgy megkapja azt a közösséget, hogy ugyanazt az időt, mert különben nincs siker, vagy nem megy tovább az előadás, ugye? Ha meg siker van, akkor egy ócska bohózat is elmegy több száz mennyiségig. És a másik oldalon ugye pedig ugyanez érvényes arra, amikor a legcsodálatosabb tragédiát, vagy a legizgalmasabb mai kortárs szöveget halljuk, vagy látjuk, ugyanaz a fajta időazonosságot érezzük, és a közönség legfeljebb nem nevet, hanem megrendül, vagy egyszerűen elkezd gondolkozni. Szóval ez egy nagyon szép mondás.
És ez értendő a társadalmi kérdésekre is, ugye? Tehát, hogy amiben vagyunk, azt szeretik a nézők, hogyha tükröt tart egy színházi előadás, vagy látják azt sűrítve, kiemelve lényegi elemeket, hogy valóban ilyen az életünk?
Erre már majdnem azt mondom, hogy nehezebb válaszolni, de csak azért, mert egyrészt tudjuk, hogy a színház azért nincs olyan középponti szerepbe, mint a rendszerváltás előtt. Mert akkor majdnem minden színház elképesztően tele volt, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy valóban nagyon sok olyan mű született, és most már majdnem az én területemen vagyunk, kortárs magyar mű született, amelyek összetudták fogni, hogy miben élünk. Legyen az morális, legyen az politikai, legyen az, hát hogy mondjam, közérdekű, de mindenképpen valamelyik, nagyon sok ilyen mű volt, amelyik, és most mondom a neveket is, Csurka Istvántól Parti Nagy Lajosig, szóval végig, a Sarkadi Imrétől kezdjük, 1960-ban született meg az Oszlopos Simeon. És mondjuk Parti Nagy Lajos mauzóleuma íródott a rendszerváltás napjaiban és utána. Ez a két dráma cím között tulajdonképpen tudnánk egy történelmi tanulmányt, egy dolgozatot írni arról, hogy mi játszódott le ebbe az országba. Tehát magyarul át tudták tekinteni az írók, most persze a nagyszerű művekről beszélek természetesen, át tudták tekinteni, hogy miben élünk, és milyen folyamatok vannak ebben az országban, a közéletünkben, a kultúránkban, mert hát most nagyon egyszerűsítve a dolgot lehet, hogy azért, mert egy oldalon állt az ország. Tehát rengetegen egyformán azért drukkoltunk, hogy az a rendszer elmúljon. Na most itt ez egy sokkal bonyolultabb eset már, hiszen tudjuk, hogy az országnak egy másik jelentős része valamilyen módon akár a kultúráról, akár a művészetről, bármiről, de mindenképpen elég jellegzetesen másképpen gondolkodik. Tehát nagyon nehéz lenne most már egy drámában úgy megfogalmazni valami egységes gondolatot, amely köré lehet egy izgalmas történetet is keríteni. Tehát azt kell, hogy mondjam, nagyon kevés ilyen mű van, illetve a függetleneknél ott van nagyon érdekes áttolódás, vagy hangsúlyeltolódás. Ők jobban tudnak a mai társadalmi állapotokra vagy közérzetre is reflektálni.
Azok a függetlenek, akik most a TAO jogszabályok változása miatt nehéz helyzetbe kerültek, és hát erről is olvasni ebben a kötetben.
Igen, de meg kell, hogy mondjam, valahogy túlélték, szóval ez a művészetnek, ez az elképesztő, most ez egy nagy közhely, amit mondok, de igaz, ez az elképesztő túlélési képessége. Tehát valószínűleg, hát most nem tudok egy felsorolást csinálni, hogy lehet, hogy egy-két jelentős csapat elvérzett, de azok a fontosak, ami a például mondok egyet, a Pintér Béla, vagy a Kárpáti Péter csapata, vagy egy csomó ilyen kisebb, most született, vagy már régóta működő közösség meg tudott maradni. Tehát valamilyen módon mindent összeszűkítettek, a pénzt lecsökkentették, a díszleteket nullából csinálják meg, de mégis léteznek. Tehát a művészet és a színház az egyszerűen elpusztíthatatlan.
Van egy mondat, hogy ma a szerzők, az írók elmagányosodtak. Tehát, hogy nincs egy olyan szellemi közeg, ami inspirálná őket, mert hát az is fontos, hogy születnek-e ilyen darabok, amelyeket a színházak játszhatnának, ha szeretnének, vagy mernének, vagy hinnének benne.
Elég bonyolult kérdés, mert az, hogy inspiráció, az nagyon sokféle. Például nagyon drága, nagyszerű barátunk, és pályatársunk, és írónk, Hályi János, aki csodálatos darabokat, ő az a kevesek közül való, aki még ebben a rendszerváltozásban is, és azután is képes volt még olyan műveket megírni, amely hát sok embert érint, zárójel. Szóval tőle is volt egy ilyen kérdés. Ő is azt mondta, amit én mondok, hogy abszolút nem árt. Hát természetes, hogy alapkérdés, hogy az az író, aki nagyon sokáig dolgozik egy művön, hogy az valamit kap-e fizetést, nevezzük most ilyen póriasan, hogy aztán ez a jogdíj, ez mennyi, az természetes, az már hát régen elég jelentős volt. Hát ma már elég ritkán van olyan kortárs magyar dráma, amelyik nagy színházban, nagy színpadon szólal meg, tehát magyarul, hogy valamilyen szabad szemmel észrevehetőbb pénzösszeget tud szegény író jogdíjának utalni. Tehát magyarul ez azt jelenti, hogy ez az inspiráció már nem nagyon működik, igazából nagyon ritkán működött régen is, egy belső inspirációról van itt szó íróknál, és nem csak a drámaíróknál természetesen, hogy aztán ők most képesek-e arra, amiről az előbb beszéltem éppen, hogy valami olyan alapkérdést megragadni, amiről ők legalábbis úgy érzik, hogy ez a téma, ez sok ember, tehát közösségeket érinthet, és megírom, vagy pedig ez egy nagyon szűk körnek szól, és akkor inkább megírok belőle egy novellát. Tehát ez nagy kérdés, de valóban az történik, hogy sokkal-sokkal kevesebb ilyen nagy széles látókörű mű tud megszületni manapság.
Ki ez a szerző, aki neked köszönheti, hogy színpadra kerültek a művei, illetve hogy annyi műve került színpadra?
Nagyon jól esik a kérdés, de azért vagyok zavarba, hogy nehogy nagyképűnek hangozzon, hiszen a véletleneknek, a két ember beszélgetésének, a körülményeknek, a színhelynek, tehát hogy hol találkozunk egy presszóba, vagy egy már egy dramaturgián, vagy főleg már ott van egy igazgató is, meg egy rendező is. Szóval annyi mindentől függ, hogy egy íróban hogy mozdul el az az akarat, hogy ő szívesen ír, és tud írni, és van valami, amit szívesen sem megír ennek a színháznak, hogy hát egyik tényezője vagyok csak annak, talán mondjuk egy olyan az első fokozatban vagyok az indulásnál. Tehát amikor jó pillanatban tudok megszólalni, egy jó pillanatban tudom az írónak elmondani, hogy mögöttem áll már talán egy színház, hogy például szívesen vennék, hogyha ő írna a Vix Színháznak, most lefordítom konkrétumra, tehát millió dologtól függ, hogy egy ilyen mondat, hogy teljesedik aztán ki egy színművé, méghozzá egy olyan színművé, ami jó. És az a jót be is tudják mutatni, és az a bemutatás sikerül-e. Tehát most, ahogy próbálom mondani, hogy hány fokozaton megy keresztül egy dramatikus írás, amíg tényleg azt mondhatjuk, hogy egy sikeres drámáról beszélünk, meg egy sikeres előadásról.
És mondanál olyan neveket, akiket mondjuk fontosnak tartasz, vagy akikkel szívesen dolgozol
együtt? Hát nagyon-nagyon szívesen próbálom őket felsorolni. Kezdem azzal, hogy bizony a Horvai Istvánnal nagyszerű rendező egyik főemberével a Vix Színháznak. Én ott kezdtem, aztán a Marton Lászlóval együtt, hogy élő szerzőkkel dolgozunk, és az élő szerzők között az első volt bármilyen érdekes Csurka István. Horvai István nagyon érezte az ő íráskészségét és szarkasztikus, ironikus gondolatát az akkori világról, és remekül megértették egymást. Talán annyiban volt valóban részem, hogy az ő első bemutatója az nem a Vix Színházban volt, mint dráma bemutató, hanem a Tália Színházban, ahol, ha jól emlékszem, nem a Kazimír Károly, aki az igazgató főrendező volt, hanem a fiatal munkatársa Léner Péter rendező volt az, aki az ottani stúdióba bemutatta a Csurka Istvánnak az egyik legerősebb darabját, és bármilyen furcsa most, hogy beszélek róla, még lehet, hogy el is olvasom, hogy nagyon furcsa lenne, ha ez ma is érvényes lenne, az a címe, hogy Ki lesz a bálanya? És 4 budapesti értelmiségi egy éjszakás kártyázás közben hát kitárulkoznak az életükkel, és kitárulkozik, és tönkre megy majdnem mindegyiknek az élete lelkileg is, és van akinek fizikálisan is. És ez egy olyan általános érvényű szövege volt a Csurkának, amely ott abban a stúdióban nagyon megszólalt. Tehát mondjuk innentől kezdve, aztán mondhatok már többet is, a Marton Lászlóval a képzelt riport egy popfesztiválról, a Fejes Endre, aztán tulajdonképpen a Szakonyi Károly is egy olyan gondolatommal vagy telefonommal segített, hogy ő ott legyen a Vix Színházban, és Várkonyi Zoltán elolvassa a híres adáshibát, és bármilyen érdekes is volt, és ritka volt a Várkonyinál, egyszer csak azt mondta, hogy ránézett, ugye nagyon gyorsan, pillanatok alatt kézbe vette egy kéziratot, aztán ott hevert a hetekig az íróasztalán, és úgy belenézett, és azt mondta, ezt hazaviszem, és elolvasom. És 2 nap múlva jött, és azt mondta, gyertek csak ide, hát ezt megrendezem. És azt mondta, de különben nagyon gyenge a cím, úgyhogy az lesz a cím, hogy adáshiba. Ez az egyik, nincsenek nagy sztoriaim, de mondjuk ez az egyik ilyen sztori, és hát így született az adásiba, és a Szakonyi Károlynak aztán nagyon sok szeretnivaló darabja, ami később aztán más színházakba került műsorra. Aztán jött természetes a Kornis Mihály, a Nádas Péter, aztán
Spiro.
Aztán Spiro György, igen, igen. Úgyhogy hát volt néhány, és Eszterházi Péter például, azt is én tudtam csábítani a Vix Színházba. Na jó, ez egy jó szó. Igen, én tudtam csábítani a Vix Színházba. És biztos volt még, aztán most hirtelen nem jut eszembe.
Egy prózaíró egészen másként kellene, hogy gondolkodjon, ugye, mint aki színpadra ír, aki darabot ír. Hol hallod meg a szerzőben, vagy hogy látod meg a szövegében azt a momentumot, ami miatt azt gondolod, hogy alkalmas, hogy színpadra kerüljen? Szóval hogyan mozdul meg az irodalom? Ugye csodálatos címe van ennek a kötetnek.
Amiről majd beszéljünk, hogy a cím se az enyém tulajdonképpen, hanem a Légrád Gergő szerkesztőmi, akinek köszönhetem tulajdonképpen az egészet, de most először válaszolok erre, amit kérdeztél, aztán térjünk át arra, hogy a Légrádi Gergelynek milyen szerepe volt ebben a könyvnek a létrehozásában. Szóval az a lényeg, mert más módon eszembe jutott már ez a kérdés, egy mondatban azt tudnám mondani, hogy valami képességem van, hogy a prózai mondatok mélyén rejtőző drámaiságot valamilyen módon megérzem. Tehát miután én rengeteget ültem a próbákon, előadásokon, rendezői megbeszéléseken, tehát pontosan tudom, hogy mi az a fajta típusú szöveg, amely élőszóban is ugyanolyan erővel megszólal, mint a papíron. Tehát ezt a fajta érzékemet talán merem mondani, hogy hát ez segített ahhoz, hogy jó pár embernél azt mondjam, hogy kérem szépen, szeretném, hogyha megpróbálna drámát írni, vagy pedig a korábbi kísérleteiből éreztem, hogy majd egy későbbi, érettebb korban milyen nagyszerű műveket fog írni.
És akkor meg is jelenik a színpadon a kép, vagy a szöveg fontos, a tartalom a fontos, vagy már látod is, hogy ez hogyan lenne?
A látvány nem nagyon, mert akkor rendező lennék, hanem a hang, a megszólalás hitelessége és érdekessége. Tehát, hogyha én elmondok egy mondatot egy nagy egységbe a színpadon, és az a mondat visz tovább, Tehát olyan dinamizmus, vagy olyan dramatizmus, vagy mondjam ezt a kitalált szót, működik a mondat belsejében, aminek az energiája fölépítve a további mondatokban egyszer csak alkot egy drámai művet, ami, térjünk vissza a legelső kérdésedhez, hogy megteremti a nézőtér és a színpad között az azonosságot és a hidat.
Mi a helyzet a közéleti megszólalásokkal, amelyekből találunk itt a kötetben? Mikor érzed azt, hogy meg kell szólalni?
Először annyit mondanék, hogy én csak akkor merek, nem bátorságilag, hanem tudásban, akkor merek megszólalni, hogyha valami nagyon erősen a szakmához kötődik. Tehát mindegyikben közelebbi vagy távolabbi módon a TAO például ugye látszólag nem, de mégis nagyon mértékig a színházra is vonatkozott. Nem beszélve a többiről, az egyetemről, ugye, hogy abban az esetben, hogyha ezek a témák, vagy ezek a nagy konfliktusok ilyen általános érvényűvé tudnak válni, de ott van mögöttük a szakmai kérdés, akkor merek megszólalni. Szóval én általában ilyen úgynevezett társadalmi kérdések, amik mögött nincs valami, amit én tudok, amiről úgy érzem, hogy ennek nagyjából a birtokába vagyok ennek a területnek, akkor én nem szólalok meg. Tehát nagyon sokszor szeretnék, de nincs hozzá kapaszkodom. Mert egyelőre én nem találtam olyan konkrét színházhoz vagy drámaíráshoz kapcsolódó bántalmakat, de felkészültem, várom, mert már megint hiányzik, hogy egy ilyet tudjak írni.
Van ebben a kötetben egy nagy interjú, ami veled készült, és azt figyeltem, hogy az 1957-es, 58-as év az számodra nagyon fontos. Egyrészt a Víg Színházzal való kapcsolat kezdetéről is szólt, és ha jól láttam, Örkény Istvánnal is abban az évben találkoztál. Ugye? Igen. Tehát, hogy ez milyen érdekes, hogy egyszer csak van egy év, ami elindít egy olyan pályán, amiről sosem térsz le, és hogy ez egy ilyen örökre szóló történet. A színházi szerelem is, és a kapcsolatod is.
Milyen szépen fogalmaztál. Ezt a kettőt valahogy nem, pedig hát teljesen igazad van, hát ez egy abszolút meghatározott időben történt mind a két, hát hogy mondjam, későbbi utam. És én akkor természetesen nem fogtam föl. Hát a dolgoknak a jelentőségét az ember nagyon ritkán fogja föl, főleg akkor, nem a tragikus történeteket, vagy a nagyon-nagyon nagyszerű történeteket. Szóval az az életfolyamatnak a lassúbb folyamatai, amik talán hihetetlen későbbi következményekkel járnak, azt az ember az adott pillanatban nem méri föl. Ugye, hogy amíg én a találkozástól Örkény Istvánnal eljutottunk, hogy a végleges kapcsolatig, addig sok idő telt el, vagyis szép lassan alakult és épült. A Víg Színházba is, ugye, hát amíg én rájöttem arra, hogy ott nem csak egy kiskönyvtár van, és ott elfogadnak engem, hanem aztán kiderült, hogy talán többre is vagyok alkalmas, ez is egy hosszú folyamat volt. Szóval ezt az ember így utólag hát kap egy ilyen szeretnivaló kérdést, akkor úgy elgondolkozik rajta, de akkor, amikor történt, én nem voltam ennek tudatába.
Mi tartott meg a Víg Színházban azóta is? Mi volt az, ami folyamatos kihívást jelentett?
Nagyon sokáig az működött, hogy az a fajta életszerepem, vagy mondjam egyszerűen, az a fajta képességem, hogy tudok befolyással lenni színházi folyamatokra, az lehetséges, hogy egyrészt azzal függött össze, hogy a kortárs magyar szerzőknek a befolyása vagy teljesítménye az addig működött, legalábbis úgy érzem, hogy addig működött, amíg én lassan úgy éreztem, hogy most már nem tudok többet tenni a színháznak, meg hát el kell mondanom majd most egyik nevet, és utána a másik nevet is, a Marton László nevét, akivel nekem egy nagyon-nagyon mély szakmai, emberi kapcsolatom volt, nagyon-nagyon sok mindent köszönhetünk egymásnak, hogy most nagyon-nagyon nagyképű legyek, illetve nagyon-nagyon sok műben vehettem én részt. És alakult a mi szakmai kapcsolatunk úgy, hogy nagyon-nagyon értettük már egymást. Tehát kezdve a képzelt riporttól, befejezve a Pál utcai fiúkig, a Spíró művekig, szóval hát nagyon-nagyon sok ilyen volt. És most a másik névre térjünk át, Légrádi Gergőre, aki hát az életem második felének egy nagy szakmai és emberi barátsága, és hát most ugorjunk egy nagyot, annak köszönhetem, hogy ez a kötet megjelent, hogy ő biztatott engem, de nem csak biztatott, ennél sokkal több volt. Most még nagyon röviden el tudom mondani, hogy egyszer megkérdezte, hogy Zsuzsa, én nagyon sok írást olvastam már magától, hol vannak ezeknek a kéziratai? Hát mondom, ott az egyik polcon össze, amelyik nem jelent meg könyvbe, a régen, az ott van. Azt mondta, szeretném megnézni. Elolvasta, utána közölte egy olyan hét múlva, hogy ő összeállított nekem egy kötetet, és még hagyján, hogy összeállított egy kötetet, tehát az egész, az kötet szerkezete az övé. És utána még ő volt az, aki megkereste a Kossuth kiadót is, akkor még a Kocsis András Sándor volt az igazgató, aki hát akkor nagyon nyitottan fogadta ezt az egész ötletet, azonnal elküldte a Gergőt egy szerkesztőhöz, és gyakorlatilag úgy követett engem végig, aztán mikor már elkezdtem én is összeállítani a szövegeket, meg mindent, hogy hát ha ő nincs, akkor nincs ez a kötet. Tehát ő sokkal több volt, mint egy egyszerű szerkesztő, szóval ő a szellemi partnerem volt végig ebbe. Szellemi, konkrét, írásbeli, döntésbeli, szóval mindenben ott volt mögöttem.
A Megmozdult Irodalom című könyvről Radnóti Zsuzsával beszélgettünk, aki a Vígszínház volt vezető dramaturgja.